Szóval, ahogy ígértem, itt van velünk meg, ahogy az előbb hallhattátok, Konrád Sándor, kommunikációs szakemberként vagy itt most egyébként, de hogy egy, ez annyira jó, az egykori Playboy, egykori újságírója, de közben meg tehát a médiában keményen benne volt, tehát tudod, mit hoztam egyébként, amit nem felejtettem el? De nézz, kapd el. Egy.
Igen.
Elkapod?
Persze.
Egy szerencsés üti, kérlek, hogy bontsd ki.
Köszönöm.
És kezdjük ezzel a mai beszélgetést. Tökre kíváncsi vagyok, hogy a tavasz első napján milyen üzenettel szolgálnak a kici kínaiak. Figyelj, majd összetakarítjuk menet közben. Szóval, hogy mi van benne? Nézzük meg. Én is hoztam egyébként magamnak is, úgyhogy azt is megnézem.
Ja, lobbanékony, lelkesedő és vezető szerepre alkalmas vagy.
Na tessék.
Hát ezt mondjuk tudtam.
És ezt tudtad? Tényleg? Várjás, az enyém, az meg azt mondja, hogy lenyűgözően tudsz másokat meggyőzni. Hát én ezt most nem tudtam.
Kezdj úgy, hozzá.
Jó van, akkor legalább igen, elkezdem gyakorolni legalább, nem? Igen. Szóval a média szerepéről fogunk beszélgetni. Nyilván ebben a műsorban elég gyakran előfordul az, hogy megfoghatatlan dolgokról kicsit megfoghatatlanul kezdünk beszélgetni. Igen. Nem csak veled, voltak itt egyéb más szakemberek is, meg barátaim, akikkel akár a kreativitásról, akár a férfinői szerepekről. És hogy ahogy veled múltkor beszélgettünk, hogy a Playboy 60-as vagy 50-es, 60-as évektől az életünkben betöltött szerepéről beszélgettünk. Most meg arról azt dobtad be legalábbis, meg aztán egy közösen megállapodtunk abban, hogy az, hogy a egyrésztről megjelenik a mesterséges intelligencia, az hogyan veszi át a kreatív írók szerepét, másrésztről pedig azok a trendek, amik ugye nap mint nap változnak, és hogy én érzem magam iszonyatosan boomernek sokszor, de közben érted, miért érzem magam boomernek, miközben 80-ben ugyanaz az okostelefon, ami a 15 éveseknek, tehát hogy igazából nem kéne, hogy boomer legyek, csak másképp használjuk, vagy nem tudom úgy használni. Szóval, hogy egy csomó olyan platform megjelenik, ami a kommunikációban elméletileg segít, de közben meg úgy változnak a trendek, hogy egyszer csak leesünk a trackről, és nem tudjuk úgy utolérni a trendeket, meg magunkat.
Hát bizonyos jelenségek látán valóban csak kapkodjuk a fejünket, pedig mi azért a 40-es generáció.
A magad nevében beszélj, még 30 sem végén vagyok.
Értem.
Vagy nem, közepe vége.
Aha, oké. Tehát
bocs.
De nagyjából egy korosztály.
Igen.
És bizony tényleg azt érzem néha, hogy én már nem értem a 20 évesek generációját, vagy ők nem értenek bennünket. Például amikor a kollégáimnak mondtam, hogy én most, hogy majd rádióban fogok beszélgetni, akkor azt kérdezték, hogy na jó, de hol lehet majd visszahallgatni?
Aha, hát, igen.
Hát,
mondom, de vele kollégáid hány évesek?
20 évesek.
Aha, és, na igen, ez,
és
a, ez
tehát
a probléma.
Tehát fel sem merült bennük az a kérdés, hogy a rádió az alapvetően egy élő műfaj, tehát az a feladat, hogy hazamegyek, bekapcsolom és meghallgatom, nem? Tehát ők már rögtön arra gondoltak, hogy hogyan fogják majd ezt az online térben visszahallgatni. De voltak még ennél érdekesebb tapasztalataim, csak hogy mennyire gyorsan változik a kommunikációs tér, ami körülvesz minket, meg a média fogyasztási szokások, arra mondok még egy példát, és az érdekes, hogy a következő példa az nem is a 20 éves generációt érinti, hanem egy nagyjából 10-essel fiatalabb ismerősömmel esett meg ez a történet. Tehát én 44 vagyok, ő azt hiszem 36, vagy valami ilyesmi. Ő mérnök, tehát nyilván másképp gondolkodik a világról, mint egy bölcsész. De a lényeg az, hogy egy gazdasági heti labba, ami már egyébként azóta megszűnt, csináltam egy riportot, és ott ő volt az egyik megszólaló.
Ez mikor volt?
Hát egy pár évvel ezelőtt. Mm. Két-három évvel ezelőtt. És műszaki innovációkról beszélgettünk, neki rengeteg információja volt erről, nagyon látja a trendeket, hogy működnek, meg stb. És borzasztóan várta, hogy megjelenjen ez a heti lap, ugye ez egy print lap, mondom azok kedvére, akik nem szoktak printlapokat vásárolni.
Ünnepi egyébként, amikor így veszel egy printet.
Igen, és nyilván ő nagyon várta, hogy megjelenjen ez a lap, és amikor végre megjelent, akkor neki ez teljesen evidens volt, mondom egy 10-essel fiatalabb, mint én, hogy lefotózta az egész cikket, és felrakta a Facebookra. És legalább kétszer vagy háromszor kellett neki írnom üzenetet, hogy figyelj, ezt nem szabad, mert mert a nyomtatott sajtó abból él, hogy eladja a példányszámot. Tehát, hogy nem közlünk le egy ma megjelent friss újságot az online térben, mert ezzel nekik veszteséget okozol. Na de hát akkor ő nem jelentetheti, vagy nem, akkor ezt nem is mutathatja meg az ismerőseinek a Facebook oldalán. Mondom, de nyugodtan mondjuk így a felét fotóz le. Vagy
az első... Tízert, adj egy tízert belőle.
Igen. És ezt kb. Harmadjára ment át ez az üzenet. És nem azért, mert ő műveletlen, vagy olvasatlan, vagy tehát imán tájékozódik a világ dolgairól, de neki ez, hogy hogyan kezeljük a nyomtatott sajtót, és hogy mi az, hogy szerzői jogok, meg mi az, hogy eladott példányszám, meg mi az, hogy értékesítésből befolyt bevétel egy nyomtatott lapnál, ezt neki az Origótól kellett elmagyarázni. Hát ez van, tehát hogy annyira gyorsan változnak a médiafogyasztási szokások, hogy ilyenekkel nap mint nap szembesülünk, tehát a mi generációnk is, hogyha fiatalabbakkal beszélünk, hát a 20 évesekről nem is beszélve, ők abszolút a közösségi médiából tájékozódnak, a saját véleménybuborékjukban és információ buborékjukban vannak. Életükben nem vásároltak valószínűleg heti lapot, havi lapot.
Kimondtál egy kulcsszót egyébként a buborék. Igen. Egyrésztről. A mai beszélgetésünknek egyébként az is adhat egy nagyon fontos irányt, hogy mik azok, amikbe bele lehet kapaszkodni, és itt a rádió, igen, a rádió az egy olyan dolog, egy olyan műfő, nemrég volt a dátumot, a rádiózás világnapja, és ugye ott akkor beszélgettünk többekkel arról, hogy de miért van az, hogy egyrésztről van ez a tendencia, hogy de hol lehet visszahallgatni, ez tök kínos egyébként, de hogy mi most kezdtük el szép lassan föltöltegetni a Spotify-ra ezeket a beszélgetéseket. Én még egy picit el vagyok vele maradva, ezt bevallom, de hogy vannak ezek a trendek, az on-demand tartalom, és hogy közben az is megváltozott, hogy mi az, ami hiteles forrás. És én ebbe próbálok kapaszkodni, hogy az a hiteles forrás, amit egyébként printben is árulnak, és akkor meg tudom venni, és akkor az biztos, hogy hiteles forrás. Tehát, hogy a médiafogyasztási szokásokkal iszonyatosan megnőtt a dezinformáció hatalma. Ahogy alakultak a médiafogyasztási evolúció, az ugye ezt hozta még magával, hogy nincsenek, tehát itt vannak a buborékok, és nincs egyetemes igazság, de igazából van, csak nem látni. És eszembe jött apám, mikor 90-es években még beadobta a postás a napi újságokat, azokért is fizetett, és az kifizette, felhozta a postaládából, azzal gyakorlatilag egy ilyen hiteles forrást vásárolt meg, de hogy ma mi számít ma hiteles forrásnak, főleg akkor, amikor és nagy sláger most a ChatGPT, és egy csomóan használják ugye a ChatGPT-t akár kreatív írásra is. Igen,
bocs. És ezzel megnehezíted a dolgomat, a válaszadást.
Ja, figyelj, ez agymenés
most ezzel együtt. Találom magam. Hát én azt gondolom, hogy ha most a hiteles forrás fogalmát kell, hogy körüljárjuk, minden generáció keresi a maga, vagy kereste a maga hiteles forrását. Tehát nyilvánvalóan a második világháború után született, vagy akkor fiatal korát élő generációnak a szabad nép volt a hiteles forrás, miközben nyilvánvalóan rengeteg csúsztatás volt benne, meg tele volt politikai propagandával. Aztán amikor megjelent a 60-as évektől a televízió, akkor hát, számtalanszor találkoztunk azzal az érvel, te is, én is, meg mindannyian, hogy amikor valakivel vitatkoztál, és azt mondta, hogy na de
hát a tévében volt.
De hát bemondták a tévében.
Bemondták a tévében, igen.
És valószínűleg a mai fiatal generáció, akik a közösségi médiából és influencerek által közölt információkból tájékozódnak a világ dolgairól, nekik valószínűleg ott vannak a hiteles források, tehát az az influencer, akinek van 100 000, vagy 10 000, vagy 10 millió követője. Neki az a hiteles forrás. Mm. Mert hát mit vitatkozol te azzal, akinek 10 millió követője van. És nyilván itt megint csak ellenőrizetlen információkról beszélünk. Ugye egy nyomtatott sajtó, a sajtótermék az 50-es években, ott nyilván a politikai gépezethez való kapcsolódás jelentette azt a fajta kockázatot, hogy talán nem is annyira hiteles az a forrás. Ma meg az influencereknek azt gondolom az amatőrizmusa adja ezt, hogy hát miért is értene az az influencer mindenhez, miért is lehetne ő hiteles véleményformáló a világ összes releváns dolgában, hiszen nem áll mögötte egy szerkesztőség, nem állnak mögötte szakértők, ugye mondhatjuk mi, akik vitatkozunk egy olyan valakivel, aki hivatkozik egy influencerre. Szóval nehéz tájékozódni a világban, az biztos, hogy most azt gondolhatjuk, vagy gondolhatják sokan, hogy demokratizálódik a médiatér azáltal,
mennyire sok értelme lett ennek a szónak.
Igen, most már. Hogy mindenki hozzáférhet mindenhez, meg mindenki hozzászólhat mindenhez, na de hát ezáltal kialakult egy olyan médiazaj, amiben nem tudjuk megállapítani, hogy mi a releváns információs, mi az, ami nem az. Valahol olvastam egy elemzést, arról, hogy akik nem követik a politikai híreket, vagy talán közelítsük meg, hogy akik követik a politikai híreket, uh-huh. ott országoktól függetlenül, tehát illetve bármelyik országra igaz ez, hogy van a kormánypárti, meg az ellenzéki buborék, vagy az ellenzéki buborékon belül akár több véleménybuborék is, ők ezeket, tehát akik követik valamilyen narratíva rendszeren keresztül az eseményeket, őket talán nehezebb megtéveszteni egy összeesküvés elmélettel. Aki viszont középen áll, nem tartozik sehova, esetleg nem is annyira követi a politikai híreket, őket jó eséllyel megtévesztik a konteók. Tehát ők nem is emlékszem már pontosan, hogy 80%-ban talán elhiszik, amit az összeesküvés elméletek prezentálnak. Tehát
szóval egyébként az összeesküvés elméletekről mindig az jut eszembe, hogy oké, ez tök jó, meg néha szórakoztató, de közben meg azért ki az, aki komolyan veszi, meg hogy vesszük komolyan, meg miért vesszük komolyan. Tehát, hogy hogyan alakul ez ki, hogyan alakul ki maga a szokása annak, hogy egy ilyen könnyű információt be tudj fogadni.
Meg, hogy egyáltalán honnan ered, ez a nagyon érdekes. Nem tudom, hogy született-e erről valaha átfogó elemző munka. Én azt gondolom, hogy nagyon, nagyon nagy szerepe van ebben a politikai háttérintézményeknek. A politika mögött álló úgynevezett ilyen think tank, tehát ilyen tanácsadó szervezeteknek, a titkos szolgálatoknak. Tehát én azt gondolom, hogy itt...
Ez is úgy hangzik, mint egy konteó.
Igen, de hát lehetséges. Azt gondolom, hogy a konteók nem véletlenül terjednek el a köznyilvánosságban, tehát valami fajta hatalmi politikai érdeket mindig fel lehet sejteni ezek mögött, és akkor el lehet gondolkodni azon, hogy ezt most kinek áll érdekében terjeszteni. Tehát nem gondolom azt, hogy egy az öltségesnek, vagy egy hentesnek egy keddi napja azzal telik, hogy ő kitalálja a legújabb meteorológiai léggömb sztorit az Egyesült Államok fölött, hanem szerintem ezeken komolyabb kreálmányok az ilyen történetek.
Közben szerintem jött üzenet, csak nem tudom, az egéren működik, úgyhogy mi egy zene alatt egy picit megbuherálom. De látod? Hiába, de nem tudok oda kattintani. Pedig egyébként lehet, hogy jött, mintha úgy látom, hogy jött egy üzenet. Na, de a lényeg az, hogy erre buzdítok mindenkit, hogy akár ez a témához is szóljon hozzá. Kicsit térjünk rá akkor arra, mert az előbb csak érintettem, és mondtad, hogy most ez sok-sok így egyszerre, az pedig a mesterséges intelligencia és a média kapcsolata. És ugye hát itt vannak ezek a buborékok, amikről beszélünk, meg már többször volt szó a buborékokról, de hogy a mesterséges intelligencia az épp úgy tud segíteni ezeknek a buborékoknak a kialakulásában. És az a durva, ugye ma még a mesterséges intelligencia úgy reagál bizonyos dolgokra, legalábbis a ChatGPT, amit kipróbáltunk több ízben, hogy azt mondja, amit egyébként hallani szeretnénk. Szóval, hogy még mindig az, csak hát egy kérdés az, hogy mikor lesz annyira önálló, vagy annyira autonóm, meg mikor fog egyáltalán olyan igazságot mondani, ami egyetemes igazság. Ez nekem mindig ilyen kérdés. Tehát tök jó, hogy szórakoztató, de hogy közben meg nem feltétlen látom annak az értelmét, hogy, hogy komolyabban beengedjük az életünkbe. De aztán persze lehet, hogy ez lesz a jövő. Csak itt mondtál még az adás előtt egy olyat, hogy 2025-re talán...
Elővöd az egyik...
Ja, jó, akkor csak de szeretném nem lelőni, csak most hozd be ezt a témát, mert ez viszont engem így teljesen... Hát felvillanyozott, mondjuk így.
Engem meg letaglózott. Én azt gondolom, hogy a mesterséges intelligenciának a kommunikációs térben való mind szélesebb körű megjelenése, ott nem az a legfőbb probléma, hogy majd előbb-utóbb valami egyetemes igazságot kinyilatkoztat. Én azt gondolom, ennél sokkal profánabb veszélye van. Konkrétan az, hogy nagyon sokaknak el fogja venni a munkáját. Már...
Ez egy ilyen nagyon...
Nézd, ahhoz képest, hogy...
Nagyon sokan mondják, és hogy ez ilyen félelem, vagy nem tudom.
Nézd, ahhoz képest, hogy ez egy... Talán 2017-18-ban kezdődött ennek az egésznek a fejlesztése, tehát ez itt 5 éve. Most ez ott tart, hogy különböző cikkeket, szemléket képes összeállítani. Nyilván az emberi kreativitásra még nem képes, meg nem képes pontosan hiba nélkül fogalmazni. Bizonyos alapfogalmakat, vagy lehet, hogy összekever, meg rossz szóhasználatot választ. Tehát ilyen gyermekbetegségei vannak, na de 5 év alatt eljutott oda, hogy ma már adatokat szintetizálni, azt elég megbízhatóan tud. Mm. És itt nem alaptalan félelmekről van szó, hogy esetleg a médiában olyan teret fog magának kivívni, hogy sokak munkáját elveszi. Erre mondok néhány példát. Amerikában van olyan rejtvényeket, ilyen keresztrejtvényeket, meg ez hasonló feladványokat össze állító és azokat publikáló cég, vagy kiadvány, sajtóorgánum, amely már...
Az amerikai füles.
Igen, amely már mesterséges intelligenciával rakja össze a rejtvényeit. Aztán a Sports Illustrated magazin, amit hát hasonlóan jól ismerünk, mint a Playboyt, ugye, amikor beszélgettünk a Playboyról, vagy ha nem is hasonló, mert nem volt magyar kiadása a Sports Illustratednek, de azért tudjuk, hogy miről szól. Hát sportról, divatról, meg úgy általában jó csajok voltak benne, és alapvetően ez egy színes fotókkal illusztrált magazin volt. Na, a lényeg az, hogy megkezdték a leépítést, ugyanis a szövegeiknek egy részét már a mesterséges intelligencia készíti. Mai hír, ahogy jöttem ide, akkor olvastam, hogy a német Axel Springer kiadó, ami piacvezető, az egyik legnagyobb kutya Németországban a sajtópiacon, ennek a tulajdonosa úgy nyilatkozott, hogy bizony komolyan kell venni a mesterséges intelligencia felhasználásának a lehetőségeit, ugyanis hírszerkesztésre, meg egyéb alapfeladatok ellátására tökéletesen alkalmas. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy a sajtóbirodalom beosztottjai elkezdhetnek aggódni a munkájukat illetően. Ezek komoly trendek. És olvastam egy, és akkor még egy adat gyorsan, hogy állítólag 2025-re a médiában megjelenő szövegek 90%-át a mesterséges intelligencia fogja összeállítani.
Igen, ez a kérdés, hogy az állítólag nyilván aggasztod, hogy az állítólag az honnan származik, tehát hogy ezek milyen találgatások, spekulációk.
Nézd, hogyha a 90-es évek elején az internet az egy ilyen katonai fejlesztésű kommunikációs csatornának indult, ma meg anélkül a cipőfűzőnket nem tudjuk bekötni, akkor szerinted mennyi esélye van annak, hogy a mesterséges intelligencia átveszi a médiatérben a vezető szerepet? Szerintem túl sok.
Ugyanezt megkérdezem a hallgatóktól is, hogy mit gondolnak erről. Okay. Ki fél egyáltalán ettől? 0-36-98-0-98-0, akár Viber, WhatsApp és SMS, vagy írhattok a Facebookon is. És jaj, legyen ez egy ilyen kérdés, amit most közösen vitattunk meg. Ugye, nem tudom, megjavítom az egeret, aztán kiderül, hát ha tényleg kaptunk üzenetet, mert mintha Konrád Sándorral beszélgettünk, kommunikációs szakemberrel, a média evolúciójáról, a kommunikációs szakma
trendjeiről.
Én úgy mondtam, hogy hasznáról és haszontalanságairól.